Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort hétfőn délelőtt rögzítettük. Törökországról, illetve az északkelet szíriai török katonai offenzíváról lesz szó a következő órában, ám mielőtt a részletekbe belemennénk, mi teszi Törökországot most világpolitikai tényezővé? A fekvése, a hadereje, a gazdasága, a népessége?
Ezek kétség kívül így közösen növelik meg Törökország súlyát. Amit itt ebben a helyzetben érdemes kiemelni, az elhelyezkedés, ez a geopolitikai elhelyezkedése. Hiszen Törökország azáltal, hogy Kis-Ázsiát, ezt a félszigetet uralja, Európa és Ázsia meccéspontjában, sőt, egyébként a törökök szeretik hangsúlyozni, hogy Afrika sincsen annyira messze azért innen. Így gyakorlatilag, ha megnézzük az elmúlt cirka 30 évet, tehát a 1990-es évek elejétől kezdve azt látjuk, hogy Törökország ebben az elhelyezkedésében ilyen konfliktus zónák gyűrűjében van. Tehát Törökország akármi történik Balkánon, vagy Dél-Kelet-Európában, a Fekete-tenger térségében, most mondhatjuk azt, hogy Ukrajna, vagy a Kaukázusban, ugye, ahol több konfliktus is kirobbant, és ott van Közel-Kelet, Irak, Palesztina sincsen messze, ugye Irán helyzete, az öböltér, Perzsőből térsége sincsen messze Törökországtól, ahol néha föllángolnak az incidensek és a konfliktusok, feszültségek. Most hát ezekben a régióban Törökországnak a közelsége, a politikai, gazdasági és katonai súlya miatt azért van ezekre ráhatása, és emiatt Törökországnak a viselkedése, Törökországnak a külpolitikája mindenféleképpen hatni fog ezekre a konfliktusokra. Befogad-e menekülteket, nem fogad-e menekülteket, és egyébként ez nem csak a jelenlegi szíriai konfliktus kapcsán igaz, hanem annak idején, a jugoszláv háború idején is fogadott be bosnyák, vagy majd később koszovói menekülteket. Ugye a Kaukázus térségében mennyire támogatja Azerbajdzsánt az örmények ellenében, mennyire ismeri el az Oroszország által támogatott államalakulatokat, vagy nem. Egyébként éppen nem. Sőt, Ukrajna esetében sem fogadták el a Krimnek az oroszok által elfoglalását. És hát nyilvánvalóan köszönhető annak, hogy az utóbbi éveknek a legnagyobb konfliktusa a régióban Szíria. Ugye nem csak Törökország, mint helyi regionális szereplő, hanem Irán is, az öbölmenti államok is valamilyen úton módon érintettek, de ezen kívül még nagy hatalmak, mint Oroszország és az Egyesült Államok is. Most ebben a helyzetben Törökországnak a szíriai politikája az igenis fontos, és hát azt látjuk, hogy Törökországnak a saját politikai és katonai hatalma révén, vagy ereje révén igenis képes, és megvan a elhatározása ahhoz, hogy aktívan befolyásolja, mi történik közvetlenül a török határoknál Szíriában.
Mennyire adottság és mennyire a török politika érdeme ez a világpolitikai szerep? Mert ugye az 50-es években Törökország a második körben csatlakozott a NATO-hoz, nem véletlenül, a Szovjetunió közelségében volt, a legközelebbi tagállama volt a NATO-nak a Szovjetunióhoz, Európai Uniós törekvései is voltak, illetve vannak, ez sem véletlen.
Így van, azt látni kell, hogy Törökország ezzel az elhelyezkedéssel, illetve a saját identitásával, történelmi múltjával igyekszik, és ezt mindenkor el lehet mondani, hogy mindenkori vezetésre igyekeztek okosan sáfárkodni. És az látható, hogy Törökország, ami ebből a mindenhova elköteleződésből, vagy mindenhonnan jövő érintettségből igyekszik a lehető legtöbbet kihozni, is fogalmazhatnánk, hogy haszon maximalizál. És hát nyilvánvalóan a hidegháború idején, amikor a Szovjetunió egy hatalmas fenyegetést jelentett erre a Törökországra, az akkori Törökországra, akkor egyértelmű volt, hogy az európai, illetve hát fogalmazunk úgy, hogy a atlanti szövetségi rendszer felé kell neki elköteleznie magát, és nagyon gyorsan Amerika legfontosabb közel-keleti szövetségesévé vált, még később ugye megjelenik Izrael, de Törökország nagyon oda tette magát a hidegháborúban, különösen az első éveiben. És hát ugye a török vezetés ezeket a szövetségi rendszereket, az Európai Uniós elkötelezettségét is ugye tagjelölt már 1999 óta, igyekszik mindig arra használni, hogy amennyire lehet a külpolitikai mozgásterét az bővítse, illetve a saját érdekeit, akár a saját szövetségeseivel szemben, amennyire lehet, de megvédje, ezért vállal fel a török vezetés elég komoly vitákat az Egyesült Államokkal, ha csak az elmúlt éveket nézzük Szíriát illetően, vagy mondjuk Németországgal, az ottani diaszpórát illetően, és hát nyilván a török politikai vezetés nem csak kifelé figyel, hanem a belpolitikai céljára is használja ezeket a diplomáciai alkudozásokat, vagy nagyon erős üzeneteket, deklarációkat, ami miatt a török államfő Recep Tayyip Erdoğan ugye rendszeresen is bekerül a nyugati médiába, hogy már megint mit mondott. Emögött mindig egy jól kitalált, jellemzően otthonra szóló stratégia és kommunikációs üzenet van, de nyilván nagyon erősen fogalmaz. Az pedig, hogy Szíriában Törökország ennyire bevonódott, vagy ennyire érintetté vált, az a török vezetésnek egy, hát ez kérdéses, hogy mennyire átgondol, de egy tudatos döntése volt még az ottani arab tavaszhoz kötődő folyamatok beindulása elején, tehát 2011 tavaszán, nyarán, amikor is a török vezetés úgy látta, példát merítve a egyiptomi vagy a líbiai példából, ahol ugyanis a vezetők nagyon gyorsan megbuktak. Egyiptomban ugye ez egy-két hetet vett igénybe, Kadhafinak a bukása Líbiában, ez egy hát több hónapot is ott komoly harcok is folytak, de azt lehetett látni, azt úgy értékelték Ankarában a döntéshozók, hogy valószínűleg valami hasonló történet fog megismétlődni a szomszédos Szíriában, ahol lehetséges egy új vezetés hatalomra juttatni, méghozzá, hogyha ezeket a felkelőket, vagy a különböző ellenálló csoportokat Törökország segíti, akkor érthető módon egy Törökországgal szimpatizáló rezsim kerül majd hatalomra Assad ellenében. És ez jól is működött, vagy úgy tűnt, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni 2011-ben, vagy 2012 elején. Aztán pedig, hát köszönhető annak, hogy Assadnak nagyon komoly regionális és nagyhatalmi szövetségesei akadtak Irán, Libanon, illetve az ottani Hezbollah képében, valamint Oroszország formájában, illetve nem sikerült egy olyan erős felkelő csoportokat létrehozni, vagy megerősíteni, ami meg tudta volna őt dönteni. Így gyakorlatilag 2013, de inkább 2015-16-tól egyértelművé vált, hogy Assad maradni fog Szíriában. A háború elhúzódhat, de ezt valószínűleg az Assad által az adott támogató iráni és orosz koalíció fogja megnyerni, és hát ennek köszönhetően a török-szíria politika is változott, amelynél lekerült a napirendről Assadnak a megbuktatása vagy eltávolítása, noha hivatalosan még mindig rosszak a kapcsolatok, és egyre inkább a Észak-Szíria török határmenti részén élő kurdok irányába terülődött a török figyelem, akik viszont a Szíriában folyó háborúnak köszönhetően megerősödtek, ugye a korábbi teljes elnyomásból lett egy gyakorlati autonómiájuk, és ráadásul az iszlám állam megjelenésével, ami ugye komoly vérveszteséget okozott a kurdoknak, de megnyitotta ennek az Észak-Kelet-Szíriában élő közösség előtt a nemzetközi elismerést, vagy legalábbis a nemzetközi média figyelmet, ami illetve az iszlám állam köszönhetően az Egyesült Államok katonai segítségét is, és hogy ugye Törökországban azt lehetett látni, hogy egy olyan társaság kap amerikai fegyvereket, ugye NATO szövetséges fegyvereit, akikkel Törökországnak alapvetően problémája van. És itt hangsúlyoznám, hogy nem a kurdokkal van alapvetően gond, ezt a törökök is mindig elmondják, hanem alapvetően az ő politikai és fegyveres szervezeteikkel, ugyanis Észak-Kelet Szíriában, ugye a török határ mentén egy olyan kurd politikai és fegyveres erő szervezi meg magát, ugye a Demokratikus Unió pártja és annak a miníciái, amelyet gyakorlatilag a kurdisztáni munkáspárt, tehát a PKK irányít, támogat, illetve az ottani erők szervezik ezt meg, elég nagy az átmenet vagy a mozgás a két szervezet között is, és ugye ez pedig egy terror szervezet, amivel Törökország hosszabb-rövidebb szüneteket leszámítva, de szinte folyamatosan 1984 óta háborúban áll, és már több tízezer ember életét okozta ez a háború Törökország területén, és ugye azt látták Ankarában, hogy hoppá, ez egy dolog, hogy Assad marad hatalmon erős szövetségesekkel, de létrejön egy olyan államalakulatszerűség, vagy egy autonómia, ami majd a későbbiekben egy nagyon komoly hátországként szolgálhat a PKK számára, ami ugye későbbiekben akár török területvesztéshez is vezethet.
Mielőtt folytatnánk a kurdokkal, illetve Észak-Kelet-Szíriával, hogy látja, Ankara már belenyugodott abban, hogy Assad marad Szíria vezetője? Tulajdonképpen egyfajta politikai nézetváltáson megy keresztül Törökország, és most már kezdi elfogadni Assadot? mint Szíria vezetőjét?
Azt mondhatjuk, hogy igen. Ugye, a török fél is elég pragmatikus, és onnantól kezdve, hogy az oroszok aktívan bekapcsoltak a szíriai háborúba, ugye 2015 őszén. Ugyanek volt egy mellék incidens, amikor a törökök lelőttek egy orosz repülőgépet is, ugye ezután nagyon komoly szankciókat kaptak, és végül 2016 derekára sikerült megjavítani ezeket a kétoldalú kapcsolatokat, és azóta
erős mosolyszünet volt Moszkva és Ankara között, sőt, elég kemény üzengetések, szankciók, mezőgazdasági termék, export-import letiltás, hatalmas gazdasági károkkal fenyegető.
Így van, és hát ugye a török vezetésének ezeknek a végére ugye arra ébredt, hogy itt ugye igazából nem fogja tudni befolyásolni úgy, ahogy szeretné a szíriai folyamatokat, és azáltal, és ahhoz, hogy a szankciókból is engedjenek az oroszok, ahhoz gyakorlatilag meg kell velük egyezni, ami de facto azt jelentette, hogy akkor Aszadot is el kell fogadni, ha hivatalosan ezt a törökök még nem tették meg, ezt itt fontos hangsúlyozni, de mivel a mind Iránnal, mind pedig Oroszországgal az asztanai folyamat révén, ugye 2017-ben indult el, ez egy olyan tárgyalási mechanizmus, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megadott időközönként három hatalom, Törökország, Irán és Oroszország vezetői összülnek, és megtárgyalják, hogy éppen mit kellene, vagy mit lehet csinálni Szíriát illetően, és gyakorlatilag ez a három hatalom az, ami menedzseli a szíriai konfliktust alapvetően. És ebbe Törökország is beszállt, mondom, hogy a saját érdekei védelmi érdekében ezt meg kell tennie, és hát a török vélemény, illetve a török álláspont jelenleg az, hogy zajlik egy alkotmányozási folyamat Szíriában, pontosan ez majd most fog elindulni. Az előző hónapok, évek arról szóltak, hogy összehozzanak egy alkotmányozási bizottságot, és majd a következő hónapokban ennek a bizottságnak kell kidolgozni egy olyan alkotmányt, ami majd a legalábbis török várakozásoknak megfelelően majd legitimé teszi a születő új rendszert, amiről majd a szírek is, szíriai állampolgárok is szavazhatnak, és majd, hogyha lesz új választás, ugye egy politikai megegyezés után, annak az eredményét ők majd el fogják fogadni, akár marad Assad, akár egy új vezetés jön, de hát ez a folyamat még messze, ennek a folyamatnak a vége még messze van, de a török álláspont most ez, de mindez alapvetően azt jelenti, hogy a törökök saját jól felfogott érdekünkben azt mondták, hogy Assadot el kell fogadni, hiszen nem tudunk kellene tenni igazából semmit, sokkal idézőesen mondom, kisebb és reálisabb célokat kell nekünk, kellett nekik választani, ez pedig ott a szerveződő kurd milíciáknak a meggyengítése volt, amire az utóbbi hetekben egyébként ugye jelentős sikereket is fel tudtak mutatni.
Akkor nem várható olyan erős, nagy, látványos hátraharc, mint az orosz-török viszony megromlásakor? Ugye akkor úgy tűnt néhány hétig, néhány hónapig talán, hogy nincs visszaút. Törökország és Oroszország kapcsolatai végleg legalábbis a következő évekre, évtizedekre befagytak. Ehhez képest egy gyakorlatilag varázsütésszerűen újra virágoznak a kapcsolatok, a két vezető együtt mutatkozik, beszél egymással, mintha mi sem történt volna. Akkor ilyen Szíriával, illetve Assaddal azért nem képzelhetően sokkal finomabb lesz az átmenet, könnyebben eladható akár a hazai, akár a nemzetközi közvéleménynek?
Hát jelenlegi helyzetet figyelme, én azt mondom, ez egy lassú, mindenféleképpen lassú folyamat lesz. Viszont, hogyha majd megtörténnek ezek a mindenki számára elfogadható, legitimáló választások, azután láthatunk majd egy ilyen látványosabb megbékélést valószínűleg az új vezetés és Törökország között. Hogy ezt mennyire lesz látványos, azt majd meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy a két állam szomszédos marad. Az biztos, hogy a új szíriai vezetésnek maradjon a régi, igazából nagy különbség nincs. Abból a szempontból, hogy óriási szükségük van a támogatásra, hogy valakik újjáépítsék a Szíriát. Ugye a törökök a saját maguk által elfoglalt, korábban elfoglalt észak-szíriai területeken ezt már elkezdték. Török gazdaság nincsen annyira jó állapotban, de vélhetően ők is szívesen részt vennének az újjáépítésre, majd hosszabb távú gazdasági előnyökért. Úgyhogy ha tetszik, ha nem tetszik, pragmatikus okokból a két vezetésnek majd meg kell egyezni, még ha tegyük fel, nem is lesz olyan óriási egymásra borulás, mint amit Oroszország esetében néha láthatunk, de azért itt is hangsúlyoznám azt, hogy tehát Putyin és Erdoğan között nincs egy, tehát ez nem egy love story. Itt a két ország alapvetően pragmatikusan jár el. Vannak olyan kérdések itt most Szíria, főleg ahol kooperálniuk kell, és úgy tűnik, hogy Törökország elég ügyesen érvényesíti az érdekeit, de közben azért az oroszok tető alá hoztak egy török áramlatot, amit majd hamarosan meg fognak nyitni. Épül egy atomerőmű Törökországban. Az oroszoknak sikerült ezzel egyébként nem kevés feszültséget generálni. A NATO-n belül eladtak rakétavédelmi rendszert Törökországnak. Ugye jó pár milliárd dollárt kifizet a török állam, és véletlenül a jövőben is lesz még katonai és más együttműködés. Ez egy alapvetően érdekalapú együttműködés, ahol itt úgy tűnik, hogy működik, de például Ukrajna kapcsán a törökök még továbbra is az ukrán álláspontot hangoztatják, és még sorolhatnánk azokat a pontokat, ahol viszont továbbra is megvan az ellentét a két fél között. Saját jól felfogott érdekükben most ezekről kevésbé beszélnek.
És akkor térjünk rá az aktuális észak-kelet-szíriai helyzetre. Október végén járt le a törökök és az oroszok által kötött 150 órás tűzszünet Észak-Kelet-Szíriában, ahol ugye, mint említette, október 9-én kezdett offenzívát Ankara. Mire lehet számítani, és mennyire volt sikeres ez a mostani, illetve az előtte Törökország és Amerika által kötött 120 órás fegyvernyugvás?
Alapvetően sikeresnek tekinthető. Az amerikai után még történtek kisebb nagyobb összecsapások, de magának az offenzívának a lendülete alapvetően az megtört. Amit pedig azóta a Szocsiban kötött megállapodást óta láthatunk, nagyobb összecsapások nem történtek. Ugye, hogyha megnézzük ezt az egész konfliktust, amit a október folyamán láthattunk Észak-Kelet-Szíriában, ugye ez alapvetően arról szólt, hogy a török fél, ami már gyakorlatilag egy-két évvel korábban is jelezte, hogy szeretne egy olyan biztonsági vezetet létrehozni a török határ mentén, ahol nincsenek kurd milíciák, akik támogathatják a PKK-t. Gyakorlatilag ez volt a legfontosabb török politikai kérdés, a követelés az Egyesült Államok és mindenki felé az utóbbi években. Ennek keretében, vagy ennek megvalósítása érdekében volt is két török hadjárat Észak-Kelet-Szíriában, ugye 2016-ban, akkor még hivatalosan, illetve alapvetően az iszlám állam ellen, a Eufrates pajzsa nevet viselő hadművelet, aminek a keretében egy nagyjából 2000 négyzetkilométernyi darabot foglaltak el Szíriából. Ekkor nem nagyon voltak összecsapások a kurdokkal, viszont ez az akció lehetővé tette, hogy a kicsit nyugatabbra lévő kurd enklávé és a keleti, nevezzük most törzsterületnek a egyesítése ne történjen meg. Ez egy taktikailag nagyon ügyes húzás volt a törökök részéről ebből a szempontból. Aztán pedig 2018 elején láthattuk az afrini hadjáratot, aminek a keretében ezt a nyugati enklávénak a döntő részét foglalták el a törökök, ugye velük szövetséges arab csapatokkal karöltve, de ez már egyértelműen a Demokratikus Unió pártja, illetve a kurd milíciák ellen szólt. Viszont ennek a létrehozás, ennek az akciónak a megvalósításához Moszkva engedélye kellett, mert ez orosz érdekszférának minősült. Ugye ez jóval keletebb, nyugatabbra volt a Eufrates-től. Az Eufrates-től ugye keletre lévő területeken ott viszont amerikai csapatok állomásoztak, az amerikai érdekszférának minősült. Ugye sem az oroszok, sem a szír erők nem nagyon mentek oda. Úgyhogy itt egyértelmű volt az örök számára, hogy a Trump elnökre kell nyomást helyezniük, velük kell megegyezni, aki egyébként már 2018 végén decemberében tweetelt arról, hogy kivonja az amerikai csapatokat, amire a törökök rögtön jelezték, hogy akkor köszönjük szépen, miért megoldunk mindent, bemegyünk. Csak azután az amerikai adminisztráció a saját tanácsadóinak a nyomására Trump visszakozott, és az amerikai csapatok maradtak egészen októberenig, amikor egy telefonbeszélgetés után, Erdoğan-nal folytatott telefonbeszélgetés után Trump úgy döntött, hogy akkor kivonja az amerikai csapatokat. Nem ez egész észak-kelet-szíriai terület, hanem pluszán arról a 30 kilométer mély és nagyjából 450 kilométer hosszú zónából, amit a törökök a határ mentén meg akartak szállni, vagy hát biztonsági vezetet akartak létrehozni, és ez indítja el azt a folyamatot, aminek a keretében azt láthatjuk, hogy ugye később az amerikaiak döntő részen kivonulnak ebből a észak-kelet-szíriai kurdok által ellenőrzött területről, és cserébe viszont ugye a hatalmi vákumot gyorsan ki kell tölteni, az oroszok nyomulnak be, és egyeznek majd meg a törökökkel, ugye Szocsiban, ugye jó pár nappal ezelőtt. Ez pedig azt jelentette, hogy, hogy az amerikaiak távozása, hogy az eddig formálódó kurd autonómia vagy függetlenség, ugye, hogy mi lett volna ebből a területből, azt nem tudjuk most már meg, mert ezt majd egy legitim politikai megegyezést szentesíthetett volna, amelyben a kurdok ugye reményeik szerint tárgyalóasztalhoz ülhettek volna. Viszont köszönhetően, hogy az Amerikai Egyesült Államok kivonult, a törökök megkezdték az offenzívájukat, a kurdok komolyabb szövetséges nélkül maradtak, és azért, hogy megvédhessék a saját területeiket, jellemző, ugye pont ez a határszakasz az, ahol a kurdok vannak többségben, de ugye kénytelenek voltak megegyezni Assaddal, illetve Oroszországgal, aminek a alkú része azt jelentette, hogy beengedik az oroszokat, illetve a szíriai kormányerőket olyan területekre, ahonnan egyébként ők, illetve most a szíriai kormányerőkről beszélek, még 2012-ben kivonultak, és gyakorlatilag magukra hagyták az ottani kurd lakosságot. Na most ennek vége folyamatosan zajlik, mert Szocsi előtt elkezdődött, de gyakorlatilag az az, ami szentesíti a szíriai kormányerőknek a behatolását itt a határszakaszra, és ők gyakorlatilag most már így megfogják ezt a török offenzívát, egyiket, amit a törökök le is állítottak igazából. Ők úgy érzik, hogy elérték a politikai céljaikat, katonaiakat részben, de ugye itt a legfontosabb üzenet az volt vagy legfontosabb pontja a Szocsiban kötött megállapodásnak, hogy a kurd erők visszavonulnak ebből a 30 kilométeres mélységű övezetből, és gyakorlatilag oda mindenki más be fog nyomulni. Orosz csapat mozgásokat láthatunk a napokban, ez valószínűleg folytatódni is fog. Ugye a szíriai kormányerők jelentek meg, és a kurdokat valahova visszavonják, az nem tisztázott, hogy mi lesz velük, de az biztos, hogy Törökország számára így ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy ha nem is ő vonul be mindenhova, ahova szeretett volna, de legalább ez a veszélyforrás, úgymond Ankara számára megszűnik.
És akkor úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy ebből a 30 kilométeres, majdnem 500 kilométer hosszú sávból tulajdonképpen a kurd fegyveresek önként vagy nem önként, de távoztak?
Így van, ez folyamatban van, a legtöbb helyről már kivonultak, és helyükre folyamatosan jönnek a szíriai kormányerők, vagy éppen orosz csapatok, akik ellenőrzőpontokat állítanak föl, kitűzik a zászlót, és ennek köszönhetően a török offenzíva is ugye Szocsi után értelmetlenné vált. Nyilvánvalóan szerették volna létrehozni ezt a hatalmas övezetet, ugye ez így, hogy ha sikerül, valóra válnak a török célok, akkor nagyjából 15 ezer négyzetkilométer szálltak volna meg, aminek viszont ugye megtartása az már sokkal problémásabb, és ami fontos, költséges lett volna a török államnak, hiszen ott nyilvánvalóan maradt volna a kurd lakosság, nem menekült volna el mindenki, maradtak volna fegyveres csapatok, vagy ha más nem, ugye délről a 30 kilométeren túlról folyamatosan áramlottak volna Ankara személyében terrorista kurd harcosok, akik mindenféle akció keretében terrortámadásokat hajtottak volna végre a török vagy arab csapatok ellen. Egyébként szintén zárójelesen jegyzem meg, hogy ez zajlik a már korábban elfoglalt kurd lakta területeken, Afrinba, ahol rendszeresek a híradások arról, hogy bomba detonálása következik be, és sokan meghalnak, török katonák, vagy éppen jellemzően arab harcosok, és gyakorlatilag még mindig nincs béke. Most egy sokkal nagyobb területen ez komolyan lekötötte volna a török haderőt. Most így ennek a politikai megállapodásnak köszönhetően erre nincsen szükség, hanem nagyjából azt a 2-3 ezer négyzetkilométer területet kell így pacifikálniuk, amit valóban elfoglaltak az első napokban.
Hamarosan folytatjuk. Az aréna mai vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. A hírek után visszajövünk.